jelennétek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsőség a magasságos mennyben Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 324. dicséretünk második versét énekeljük el. 324. dicséretünk második versét.
Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Lukács evangéliuma második részéből, az első 20 versből. Itt szól hozzánk Isten igéje. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt. Hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bekújálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számunkra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és öltöttek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelembe terült rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bekójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei sereget sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akar. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mind az, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyerekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívébe. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzenne. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus, aki értünk születtél erre a világra. Áldunk és magasztalunk, hogy magadra vetted a mi ember sorsunkat. Megvalljuk, hogy nem vagyunk méltók erre a te jó voltodra, nagy kegyelmedre, végtelen szeretetedre. Köszönjük, hogy tudunk. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy üdvösségünk és örök életünk legyen. Kérünk szépen segíts, hogy benned bízva tudjunk élni. És azt tegyük mindig, ami neked jó és neked kedves. Bűnbánattal valljuk meg, hogy a legfontosabb dolog annyira meggyengült az életünkben, a veled való kapcsolat. Most ezt a bűnünket hozzuk ide elé. Oly sokféle más módon is védkeztünk ellene. szóval is, cselekedettel is, gondolattal és mulasztással is. De azt kérjük, hogy ne a mi bűneink szerint ítélj. Kérjük szépen, hogy ne azt add, amit megérdemelnénk, hanem kegyelmesen tekints reánk, és nagy jó voltodból, nagy szeretetedből vedd körül az életünket. Kérjük, hogy szólíts meg bennünket úgy, ahogy a pásztorokat is megszólítottad egykor. És add meg a számunkra, hogy igédet megértve az Úr Jézushoz tudjunk menni. Őt lássuk, ő legyen itt a középpontban. Ő határozza meg az életünket. Amen. A gyülekezet fogadjál a nevét. Az ige hirdetésre készülve a 326. dicséretünk első versét énekeljük. Úgy látom, hogy azért van itt gyermek a Isten tiszteletünkön. A gyerekek utána menjenek ki a gyerek Isten tiszteletre. Fennállva hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, ahogyan a szólózány. A Tituszhoz írt levél második részéből, a 11. verstől a 13. versig. Tehát a Tituszhoz írt levél második részéből, a 11. verstől a 14. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, hogy jó cselekedetre, amely jó cselekedetre törekszik. Ámen. Fogadjuk el a nevét. Kedves testvérek, hogyan lehetne kis befektetéssel nagy nyereséget elérni? Gondolkoztunk ezzel. Kis befektetés, nem túl nagy erőfeszítés, nem túl nagy anyagi odaáldozás, és mégis a lehető legnagyobb nyerességet elérni. Úgy hívják ezt a mai világban, hogy nyereség maximalizálás. Nagyon sokan így gondolkoznak a kereszténységről. Azt mondják, hogy befizetnek, kérik 5000 forinton egyház fenntartása. A két nagy ünnepen, karácsonykor, meg húsvétkor elmenhet a templomba, pünköskor már nem, akkor már sok verseny van a városban, futóverseny, ilyenek. Egy kicsit jótékonykodnak azért a szegényekkel. Ennyi befektetés azért belefér, és azt remélik, hogy cserébe megkapják a legnagyobb ajándékot, az örök életet és az üdvösséget. Sajnos nagyon sokan, akik magukat keresztényeknek vélelmezik, így gondolkoznak. De testvérek, hogyan lehet így gondolkozni, amikor Isten a legnagyobbat, az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy minket megváltson a kárhozattól, és örök életünk legyen. Karácsony az Isten nagy megváltói munkájának a nyitánya. Jézus megszületett értünk, emberré lett. Magára vette a mi sorsunkat. Az egész életében a kivetettség gyermeke volt. Nem értették meg a tanítványai. És végül akikkel a legtöbb jót tette, azok a keresztre adták. Mindent értünk áldozott. Azért, hogy mi megkapjuk a legnagyobb ajándékot, az üdvösséget és az örök életet. Ha ennyit tett értünk az élő Isten, akkor mi hogyan törekedhetünk erre a nagyon cinikus nyereség maximalizálása? Karácsony nem egy szép, nosztalgikus ünnep. Elsősorban is nem arról szól, hogy a pásztorok, meg a napkeleti bölcsek és Herodes király mit tettek, hanem karácsony áldott üzenete arról szól, hogy az Isten fia megszületett értünk. Így is mondhatom, hogy az Isten a szívét adta értünk. Mindenét adta. Amit adott, annál többet már nem lehet adni. Jézus Krisztus ennyire szeretett minket. Ekkora áldozatot hozott értünk. Akkor mi hogyan törekedhetnénk arra, hogy kis befektetéssel az örök életet és az üdvösséget akarjuk elérni. Ez lenne a kereszténység legnagyobb elárulása. Az evangélium üzenetét egy paradoxonnal fejezhetem ki. Isten a bűnös embertől semmit sem vár el, és mégis mindent neki ad. De a megváltott embertől mindent elvár, mert már mindent megkapott. Hogy fejtsem ki ezt részletesen. Isten a bűnös embertől semmit nem vár el a megváltásért cserébe. A megváltást ingyen és kegyelemből kapjuk meg. Nagyon határozottan beszél arról a Biblia, hogy a mi megváltásunk már a világ kezdeténél megtörtént. És arról, hogy a bárány megöletett, a világ alapjának a lettétele óta. Az a nagy kegyelem, amit megváltásnak neveztük, az az első embertől az egész világra kiterjed. 2000 évvel ezelőtt karácsonykor ennek a nyitányaként testet öltött értünk Jézus. Sokszor elmondom, hogy ismételjem meg, mi a megfogantatásunk előtt nem léteztünk. Jézus Krisztus viszont öröktől fogva létezik. Jézus nem megszületett karácsonykor, hanem testet öltött karácsonykor. Ő öröktől fogva van. Karácsonykor magára vette a mi ember sorsunkat. És ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy Isten egy nagyon nagy ajándékot, a legnagyobb ajándékot, az üdvösséget és az örök életet adja nekünk. Ajándékot adja. Nem kiérdemelni kell. Nem is tudnánk kiérdemelni. A kegyelem azért ajándék, mert kiérdemelni nem lehet. Ha mindenünket adnánk, akkor sem érdemelnénk meg a kegyelmet. Ajándékba adja az élő Isten. Nem a jó cselekedeteinkért, nem a hívő életünkért, nem az imádságainkért cserébe, hanem egyedül, ingyen, kegyelemből. Ha valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor az nem csak egykor, majd a távolban fog üdvösséget és örök életet kapni, hanem már itt a Földön megszentelt életet kap az élő Istentől. Az üdvösségnek hatása van az egész földi életünkre. És a Szentlélek munkálkodása által lehetőségünk lesz arra, hogy élni, cselekedni tudjunk a jót. Hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem másoknak a hasznára, hogy mások sorsa boldogítani tudjunk. Tehát ezt mondja az igény, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez az a bizonyos üdvözítő kegyelem, amiről eddig is szóltam, amely arra nevel, hogy megtagadjuk a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Ilyen nagyon határozottan mondja a Biblia, hogy megtagadjuk. És én most ezt a hatalmas gondolatkört, hogy hitetlenség és világi kívánságok, ezt egyetlen egy fókuszba hagyjuk össze. Amit meg kell tagadnunk, az éppen az a gondolkozásmód, amivel elkezdtem a prédikációt. Ezt a nyereség maximalizálást kell megtagadnunk. Ez a mi hitetlenségünknek a gyökere és az alapja. Le kell leplezni, nevét kell nevezni, ki kell mondani, hogy minden bajunk ebből ered, mert ebben a mi önző életünk van benne. Tehát meg kell tagadni a hitetlenséget és a világi kívánságot. És józanul, igazságosan és kegyesen kell élnünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Karácsonykor arról beszélünk, hogy megszületett 2000 éve az üdvözítő, de arról is, hogy egyszer majd meg fog jelenni nagy hatalommal, akkor már nem kisgyermekként, és ítél élőket és holtakat. Ebben a hitben, reménységben élünk. aki megszületett, aki magára vette az ember sorsunkat, aki szeretettel és áldásával elkísérte az életünket, olyan sok jóban és ajándékban részesített bennünket, ő jön el majd ítélni élőket és holtakat. Ezért folytatódik így az ige, hogy józanul éljünk. Minden gonoszságtól távol. Mit jelent ez, hogy józan? Hát nyilván nem arra gondol az ige, hogy a hívő emberek részegeskednek, van olyan is. De egy másik mámorról szeretnék beszélni. Mámorossá teszi az ember a bosszú és az önvágy. Nagyon sokféle mámor van. Sokan nem tudják, hogy létezik a munkának is egy mámora. Vannak emberek, akik képtelnek megpihenni a munkától. És az a legnagyobb bajunk karácsonykor, hogy azt már igazán nem tehetik meg, hogy akkor is dolgozzanak. És van mámora a filmnézésnek is, vannak, akik bezárkóznak a szobájukba, és nézik a különböző filmeket. Nagyon sokféle mámor létezik. Józannak kell lennünk, de én ma csak egyetlen egyfajta mámorról szeretnék beszélni. Mámorossá tesz a bosszú és az önvád. Aki pedig önmagát adta értünk, Jézus Krisztus, azért jött, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé. Talán még mindjárt emlékezünk Csiha Kálmára, erdélyi református püspök volt a rendszerváltás után. Ő a Finnya Rácson című könyvében leírta, hogy 1957-ben letartóztatták, mert valaki nem jelentett fel. Ezek szerint ilyen is volt. Elég volt az a vád, hogy tudott valakinek a bűnéről, nyilván államellenes bűnökről van szó, és nem jelentette fel. És ezért börtönbe került, azt mondja, hogy a börtönben az ünnepen nem volt lehetőségük az Isten tiszteletre, még az imádságra sem. De karácsonykor a rabok elkezdtek énekelni karácsonyi éneket. Először szép halkan az egyik cellában, másik cellában, aztán az egész börtönben, majd egyre hangosabban. És ezt megtették annak ellenére is, hogy ugyanezért az előző évben végigverték az összes cellában lakó rabot. Leírta, hogy egy másik ünnepen, amikor húsvétkor, amikor kidolgoztak a földeken, akkor úgy ültek be, hogy még véletlenül se lehessen látni, hogy egy körben vannak, és akkor a kis fejadagjából mindenki valami nagyon keveset összeadott, a lelkész egy kis alkoholt erjesztett kenyérből, meg vízből, és ezzel osztottuk vacsorát. Azért mondtam el ezt a történetet, mert volt ott velünk egy férfi, Palinak nevezi ezt az illetőt, a Csiha Kálmán, Pali bátyámnak szólította, és arról beszélt vele, hogy nézd, Pali bátyám, ne bántson téged ez a dolog, hogy ide kerültünk ebbe a börtönbe. Ez nem miattad volt, hanem Isten azt akarta, hogy a rabok mellett legyenek lelki pásztorok is. Semmi sincs Isten akarata nélkül. És ha ő úgy akarta, hogy börtönbe kerüljünk, akkor annak célja volt. Az ő kezéből vesszük el, és ezért örömmel végezzük, amit itt tennünk kell. Nem, igazán hidd el, hogy szeretünk és nem haragszunk vele. És ez a bizonyos Pali bácsi a szabadulásunk után egy emeleti folyosó végig nyitott ablakon egy éjszaka kizuhant. Senki sem tudja, hogyan. A bosszú és az önvágy. Azért született meg az Úr Jézus értünk karácsonykor, hogy megszabadítson bennünket ettől a mámortól. Hogy józanul tudjunk élni. Hogy a Szentlélek által neki szenteljük az egész életünket. Én biztos többen azt mondják, hogy hát ez rám nem vonatkozik. Gondoljuk végig. Tényleg megszabadultam a bosszúvágytól. Megszabadultam a haragtól, az indulattól. Tudok imádkozni az ellenségeimért. A rosszra tudok jóval válaszolni. De mi folytatódik az ige, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden emberre, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Először hagyj beszéljek arról, hogy kegyesen éljünk ebben a világban. A kegyesség az nem kegyeskedést jelent, mint ahogy az okosság sem okoskodást jelent. A kegyesség az az Isten félelem, az Istenhez fűződő kapcsolatunk. A kegyesség azt jelenti, hogy szeretem az élő Isten, és élő kapcsolatban vagyok vele. Ott van-e az életünkben a kegyesség? Ennek a református kegyességnek az egyik jele, inkább így mondom, hogy az eszköze, az imádság. A Biblia olvasás. Az, hogy eljövünk a templomba, hogy úrvacsorát veszünk. Ott van-e az életünkben a kegyesség? Azt mondja, hogy a világi dolgokat meg kell tagadni, ez az egyik. A pozitívum pedig az, hogy gyakorolnunk kell a kegyességet. A kegyességhez pedig hozzátartozik a jó cselekvés. Tehát Istennel szemben kegyes vagyok, imádkozó életet élek, az emberekkel szemben pedig cselekszem a jót. Hogy kérdezzem meg a prédikáció végén, hogy kedves testvérem, törekszel-e a jó cselekvésére? Akkor a legnehezebb a jót cselekedni, amikor a másik nem érdemli meg. És én annak ellenére is teszem a jót, hogy a másik nem érdemli meg. A jó cselekvésére mindig törekedni kell. Az ember nem éri el a tökéletes állapotot, de törekszik el. Amit elértünk a jó cselekvésben, az is Isten kegyelméből van. Calvin azt mondta, hogy a jó cselekvésében belefér a türelem is. Érdekes gondolat, nem? Hogy az is a jó cselekvésében tartozik, hogy türelmes vagyok a másikkal. És elviselem mindazt, ami igazságtalanul kell elviselnem. Mennyi gőg és büszkeség tesz tönkre bennünket. Tipikus református betegség, hogy mi tudjuk az igazságot, és mivel tudjuk az igazságot, többre értékeljük magunkat, mint a másik ember. Tudjuk az igazságot, és úgy gondoljuk, hogy nekünk nincs szükségünk az Isten igéje hallgatására. Megbántottak, sérelmeink vannak, és ezért úgy érezzük, hogy nincs szükségünk arra, hogy résztvevői legyünk az Isten tiszteletnek. Nagyon sokszor megtörtént vidéki gyülekezetekben, hogy egy lelkész választáskor a fél gyülekezet kísértődött. Ha ezt választották meg papnak, vagy ránk előtették, vagy ide rakták, akkor mi nem jövünk többet a templomba. Gőg és büszkeség, nem más. Aki így gondolkozik, abból hiányzik az Isten igéje szerinti alázat. Ez is egy mámor. A saját önigazságon mámor. A másikban szeretnék lelki ismeret furdalást kelteni. És akik így gondolkoznak, azok a hitben csellengőké lesznek, ide-oda vetődnek. És nem tudják az evangéliumot továbbadni a gyermeküknek. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy a kegyesség ebben a bibliai levélben azt jelenti, hogy az ember hűséges, kötelességtudó, megtartja az örök vallási és társadalmi rendet. Tehát hűséges, sérelem éri, valami nem úgy van, ahogy szeretné. Valaki nem olyan, amilyennek szeretné. És mégis megtartja a gyülekezet közösségét. Mondom, ez egy tipikus református betegség. A katolikusoknál nem olyan a pap, amilyen szeretnének, szívják egy kicsit a fogukat, de azt mondják, hogy az Isten tiszteletre akkor is el kell menni. Ha úgy prédikál, hogy a gyülekezetnek nem tetszik a prédikációja, azt mondják, hogy tehát a mise áldozat miatt ott kell lenni az Isten tiszteleten, és a legfontosabb, hogy az áldozatot bemutattuk. Mi reformátusok pedig egyszerűen fölvadjuk a kegyenség. És azt mondjuk, hogy hát ha élem, akkor én nem leszek kegyes. Így mondja nagyon határozottan az igény, hogy törekedjünk a kegyességre, kegyesen éljünk ebben a világban. Mert Jézus Krisztus önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonosztól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Jézus Krisztus ennyire szeret minket. Ekkora áldozatot hozott értünk. Akkor mi hogyan törekedhetnénk arra, hogy örökké bosszú halad, meg nem bocsátás legyen az életünkben. Amen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, azt a megmagyarázhatatlan kegyelmet, hogy értünk adtad magad, hogy mi is érted adhassuk magunkat. Neked éljünk akaratodat, kövessük, és ezáltal már itt a Földön megtaláljuk az életünk értelmét, és abban a boldog bizonyosságban lehessünk, hogy egykor majd veled lehetünk a mennyei örök életben és az üdvösségben. Könyörgünk hozzáadunk most különösképpen is azokért a egészségünkben dolgozókért, akik ezekben a napokban is ügyeletben voltak. Kérjük szépen, hogy adj erőt a számukra, hogy a feladatukat a mi javunkra el tudják látni, és általuk a beteget meggyógyulhassanak. Könyörgünk hozzád a beteg testvéreinkért, azokért is, akik kórházban vannak, azokért is, akik otthon lábadoznak. Te tudod, hogy kiket akarsz magadhoz hívni, és kiket akarsz újra visszaajándékozni nekünk. Azt kérjük, hogy legyen meg mindenben a te akaratod. Könyörgünk hozzá, Urunk, hogy adj ébredést itt Magyarországon, mint többetnek. Hogy akik keresztények komolyan vegyék a hitüket, akik pedig ma még távoliak, azok közeledni tudjanak hozzá. Imádkozunk hozzá, Urunk, országunk vezetőjét, az, hogy bölcsen a te akaratod szerint tudják irányítani a mi nemzetünk. Téged illet, Urunk, a dicséret mindenben, leborulunk előtted, áldjuk a te szent nevedet. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. hirdetem az alapozás lehetőségét, tudván, hogy egy jókedvű alapozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejál, és adjon néked békességet. Amen.